17 óra.
Híreket mondunk, a mikrofonnál Rákóczi Kinga.
Havazásra és hóviharra vonatkozó sárga jelzésű figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat az ország 7 megyéjére. A Kedvenc és a Roma című filmet jelölte a legtöbb, egyaránt 10 kategóriában az Amerikai Filmakadémia az Oscar-díjra. A nap további részében is éjszaka változékony lesz az égbolt, helyenként havazni fog, holnap enyhe felmelegedés várható. Jó napot kívánok, következnek a részletek. Havazásra és hóviharra vonatkozó sárga jelzésű figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat az ország 7 megyéjére. A szakemberek szerint a rossz időre vonatkozó figyelmeztetés ma délután 4 órakor kezdődött, és holnap este 10 óráig lesz érvényben. A bánsági hegyekben és a déli Kárpátok legnagyobb részén havazni fog. Az óránként 80-90 kilométeres sebességgel fújó szél hóvihart okoz, a látótávolság erősen lecsökken. Mehedinsz, Gorcs, Völcse megyékben.
Naprakész. Szerkeszti Kis Csaba.
Január 22-én kedden a Magyar Kultúra napján nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. A Marosvásárhelyi Rádió mai műsor folyamában már többször hallhattak arról, hogy miért is ma van a Magyar Kultúra napja, minek okán tartjuk ezt az ünnepet, és mióta. Nos, arról kevésbé esett szó, hogy szintén a mai nappal kapcsolatos fontos események is vannak azért január 22-ével kapcsolatosan, nevezetesen Bethlen Gábor erdélyi fejedelemmé választásának 400. Gárdonyi Géza születésének 150. és Örös Sándor születésének 100. évfordulóját is ma ünnepeljük. Viszont a fő ünnep, ugyebár a Magyar Kultúra napja, amellyel kapcsolatosan azért van, amiről beszélni. Ezért kerestem meg egy szakpolitikust, aki maga is sokat tesz a magyar kultúra továbbfejlesztéséért. Ő nem más, mint Hegedűs Csilla, az RMDSZ kultúráért felelős ügyvezető alelnöke, akivel a következő, a kora délutáni órákban készített interjúban beszélünk a nap fontosságáról, és mindarról, ami jelen pillanatban, illetve az idei év folyamán még az erdélyi magyar kultúrával kapcsolatosan jelentős. Ezt a beszélgetést ajánlom a mai napra kész műsorban szíves figyelmükbe, amelyben tisztelettel köszöntöm a kulturális szakpolitikust. Kezét csókolom.
Jó napot kívánok a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóinak is, hiszen az idén először beszélgettünk, és ezért boldog új évet is kívánok nekik.
Jeles ez a mai nap több szempontból is, de hát a fő téma, ugyebár a Magyar Kultúra napja előtt tisztelgünk, rengeteg rendezvénysorozat zajlik egész Erdély területén. Nos, hogyan állunk ezzel a kérdéskörrel, tisztelt Hegedűs Csilla? Mert hogy hát azt tartják a hozzáértők, hogy a kultúra az egy nemzeti közösség megmaradásának egyik fontos pillére.
Én azt mondanám, hogy a legfontosabb pillére. Nekünk erdélyi magyaroknak a kultúránk, mindaz, amit itt az elmúlt ezer esztendőben teremtettünk, az tulajdonképpen a lételemünk. Tehát ide tartozik az anyanyelvünk is, ugye minden nap megéljük a kultúránkat, és tulajdonképpen a jövőnk garanciája is. Ezért óriási öröm az a számomra, hogy ma, és nem csak ma, hanem általában az év minden napján nincs olyan nap Erdélyben, amikor valamilyen kulturális rendezvény ne volna. És ez azért jó és azért szép, mert ugye a mi kultúránk az hihetetlenül tág, tehát beszélhetünk népszokásokról, beszélhetünk általában a népi kultúráról, beszélhetünk a táncainkról, beszélhetünk színházról, képzőművészetről, irodalomról, de nyilván, hogy a 21. századi új kultúrák, ha úgy tetszik, a digitális kultúra is ide tartozik, a kortárs alkotóink is ide tartoznak, és azt hiszem, hogy ez a gazdagság mutatja azt, hogy mi egy nagyon erős, és mai napig értékteremtő közösség vagyunk, akinek igenis van jövője itt van Erdélyben.
Ezek szerint, amit én most elmondott, egy olyan egyén számára, aki nem ismeri a helyi konkrétumokat, úgy tűnik, hogy ezzel a területtel minden a legnagyobb rendben van. Ki lehet ezt jelenteni 2019. január 22-én, hogy az erdélyi közösség magával a magyar kultúrával itt Erdélyben minden a legnagyobb rendben van?
El lehet azt mondani, hogy nagyon sok jó dolog történt. Ugye alapvetően a színházaink, és nem egy-kettő van belőle, működnek, alapvetően 100 épületet újított fel az elmúlt 10 esztendőben a közösségünk Európai Uniós támogatásokból. Ezek olyan történeti épületek, amelyekben iskolák működnek, vagy a templomaink, nyilván néhány kastély is, és ha egy percet maradhatunk ennél a témánál, összefámoltam, és nem volt könnyű, mert ugye a román kormány erre sem képes, hogy egy megfelelő adatbázissal legyen arra, hogy milyen uniós támogatások érkeztek a különböző régiókba, különböző támogatási forrásokból, de a lényeg, hogy 168 millió eurót sikerült az önkormányzatainknak és az egyházainknak pályázni uniós alapokból azért, hogy azok az épületek, amelyek a mi kulturális örökségünk szerves részei, azok megújuljanak, és olyan közösségi terekké váljanak, amelyek méltók ahhoz a közösséghez, amely használja őket. Na most, ha egy percet még maradhatunk az uniós támogatásoknál, azért azt se felejtsük el, hogy számos színházunk, számos civil szervezetünk kap Brüsszelből támogatást, olyan értelemben, hogy partnerségeket hoz létre más kulturális intézményekkel, más civil szervezetekkel. Tehát azt kell mondanom, hogy a mi kultúránk nem csak Erdélyben ismert, nem csak mi örvendünk neki, hanem a határokon kívül is. Nem csak arról beszélek, hogy jeles film művészeink például Oscar-díjas filmekben szerepelnek, hanem arról beszélek, hogy számos szervezetünk mutatja be külföldön is a mi kultúránkat. Na most, ez tehát bizakodásra ad okot. Azonban a kultúra egy olyan műfaj, amely soha nem fogja azt mondani, és a kultúrában dolgozó emberek, hogy minden rendben van. Mert ők mindig mást akarnak, és ők mindig többet akarnak. És ez így van jól. Tehát elmondhatjuk azt, hogy nagyon sok jó dolog történt, elmondhatjuk azt, hogy vannak olyan kulturális értékeink, amelyekre nagyon vigyázunk, és elmondhatjuk azt is, hogy még nagyon sok a dolgunk.
Vita témáját képezi, és nem akarok egyáltalán ünneprontó lenni, de azért vissza-vissza köszönget az a vélemény, mi szerint létezik két magyar kultúra, az anyaországi és a határon kívüli. Egyetérte ezzel a felvetéssel?
Nem, határozottan nem. Tehát nyilván, hogy minden tájegységnek megvannak a maga sajátosságai. Hiszen ha csak a néptáncról beszélünk, én gyerekkoromban sokat jártam táncházba, és nagyon szerettem. Ugye akkor vannak a székelyföldi táncok, vannak a magyar lapádi táncok, vannak a mezőségi táncok, van a széki táncrend, van a kalotaszegi, és még folytathatnám nagyon sokat, és nagyon hosszú ideig. Azonban ezek az egyetemes magyar kultúrának a részei. Természetesen mi ezekre a sajátosságokra nagyon büszkék vagyunk, és ugyanakkor büszkék vagyunk arra, hogy az egyetemes magyar kultúra részei. Gondoljunk csak bele, Ady Endre kié, vagy Kölcsei, aki ugye ma fejezte be a himnuszt, és ezért ünnepeljük ma a Magyar Kultúra napját. Kölcsei kié. Tehát, vagy ha maradjunk a mai alkotóknál, kié, mai kortárs alkotóknál, nem feltétlenül mai alkotóknál, kié Sütő András például, kié Vida Gábor, tehát, és még sorolhatnám. Akkor, amikor egy író, egy költő hozzánk szól az anyanyelvünkön, az ugyanúgy szól az anyaországbeli magyarokhoz, mint a határokon kívül élő magyarokhoz, viszont nyilván, hogy valószínűleg egészen mást jelent, vagy részben mást jelent számunkra, mert a mi az elmúlt 100 évben megélt tapasztalataink alapszik az írónak vagy a költőnek egy-egy mondata. De Dragomán György, aki Marosvásárhelyen született, és most szerintem az egyik legnagyobb élő a magyar író, ő a kié?
Páskándi Gézát is nyugodtan ide sorolhatnánk.
Például. És hála jó Istennek, hogy nagyon hosszú a lista, és ez mondja tulajdonképpen azt el, hogy van az egyetemes magyar kultúra, és természetesen annak része az erdély magyar kultúra is.
Ha már a kormány fele bírálatot fogalmazott meg, akkor azzal azt hiszem, hogy teljes mértékben egyetérthetünk, hogy e tekintetben a kultúra fejlődése, az emberek művelődési szintjének a növelése érdekében nagyon keveset tesz. Ezt tudjuk. Viszont eléggé aggasztó statisztikai adatok jelennek meg. Igaz, hogy nem kimondottan a magyar közösségre vonatkozóan, hanem az összlakosságra. Mi szerint keveset járunk könyvtárba, színházba, kulturális rendezvényekre. Azt hiszem, hogy azért túlzás nélkül állíthatjuk, hogy az Erdélyben és a magyarság körében ez nem igazán jellemző. Önöknek, mint kulturális főosztálynak van-e külön kimutatása ilyen tekintetben?
A kulturális fogyasztói szokásokat időről időre szoktuk mérni a különböző közvéleménykutatásainkban. És azt látjuk, hogy változnak a kultúra fogyasztási szokásaink. És hadd hozzak egy példát a saját életemből, a saját családom életéből. Ugye nekünk még otthon egy nagyon komoly könyvtárunk volt, sok esetben szülőktől, dédszülőktől, nagyszülőktől örökölt könyvekből állt ez össze, mert hogy nem lehetett igazából azokat a könyveket megvásárolni, és nem volt egy online könyvtár, ahova vagy ahonnan hozzájuthattunk ezekhez az olvasnivalókhoz. Na most az én lányom könyvtára, az túl azon, amit tőlem örököl, vagy azt a nagyszüleitől örökölt, jóval kisebb. Viszont a lányom állandóan olvas, de online olvas. Tehát azt hiszem, hogy az e-book gyűjteménye az jóval nagyobb, mint nem hogy az enyém, mert én is a papír könyvet szeretem, hanem mint nagyon sok másnak az ő korosztályát. Tehát változnak a kultúrafogyasztási szokásaink azért is, mert egészen másfajta életet élünk. Ma már nem úgy van, hogy 2-kor, 4-kor hazamegyünk, és utána este el tudunk menni 6-tól a színházba, hanem az van, hogy 7-re, 8-ra érünk haza, és utána már jóval kevesebb erőnk és energiánk jut eljutni a színházba. Viszont mindezek ellenére én Kolozsváron elég gyakran látogatok el a színházba, az operába, és időnként Vásárhelyre is el szoktam rándulni magánemberként mindezt, mert például a Székely Csaba darabjaira kíváncsi vagyok, de Szentgyörgyre, de Szeredába is el szoktam menni, és nyilván a Párciumba is. Na most nagyon-nagyon kevés olyan előadáson voltam, ahol ne lett volna legalább félig tele a terem. De tudok számos olyan előadást Vásárhelyen, Kolozsváron, és sok helyütt másutt, ahol teltházzal játszanak. Például a Ványa bácsit ugye most Kolozsváron 150. alkalommal játszák, és 3 héttel az előadás előtt nincsen már jegy. Tehát óriási az igényünk a kultúrára, és legnagyobb örömömre hajlandók vagyunk rá áldozni is. Tehát szerkezeti bajai vannak, rendszer szintű bajai vannak a kultúra támogatásának, a Bukarestből érkező kulturális támogatásokról beszélek most, És ha csak egy példát tennék csak önnek, ugye Románia most az EU soros elnökségét látja el. És akkor vannak olyan múzeumok, amelyek a kulturális minisztérium alárendeltségére tartoznak, és a kulturális minisztérium közölte, hogy az idén ezek a múzeumok meg kell termeljenek pénzt azért, hogy legyen pénz protokollra az EU elnökség alatt. Tehát egyszerűen ez olyan, hogy 5 percig gondolkoztam, hogy jól értettem-e a mondatot. Tehát nem a kormány támogatja a múzeumot, hanem múzeum kell kihajtsa a régészeit ásni, mit tudom én, milyen szerződéseket elvállalni, hogy legyen pénzt támogatni azt, amit a nagyon rosszul felépített költségvetés politikájukkal elrontottak. De elég azt megnéznünk, hogy mit műveltek a tavalyi évben, a centenárium évében, amikor semmilyen, de semmilyen maradandó alkotás nem született, amelyre mondjuk 100 év múlva fognak az emberek emlékezni.
Szerencsére, hogy nem erre vagyunk ráutalva, és teljes mértékben alá tudom támasztani, amit korábban említett, hogy rettenetesen színes a kulturális kínálat, és talán most már a legkisebb településig lemenően itt Erdélyben, mert hogy most már minden nagyobb községben szinte vannak kulturális napok az év folyamán, tehát mindenki megtalálhatja a magának való és számára kedves változatot. Na már most önöknek évek óta vannak programjaik, amelyekkel a kultúra terjesztését szorgalmazzák, és ön egy olyan személyiség, aki mind a székelyföldi tömb magyar kulturális hagyományokat, igényeket ismer, ide nagyon sokszor ellátogat a szórványba, tehát a szórvány közösségeknek a kulturális fogyasztását is ismeri. Lehet-e különbséget tenni a két népcsoportosulás kulturális igényei között, és hát természetesen vannak sajátos igények is mind a két területen. Ezekről kérnék szépen néhány adatot, vagy néhány információt, mint jól ismerője a területnek.
A kultúra fogyasztási igényekben azt kell mondanom, hogy nagy különbséget nem látok. Abban viszont igen, és ez egy nagyon komoly feladatot is jelent a számunkra, hogy Székelyföldön, a Párciumban, és ott, ahol jelentős számban van jelen a magyarság, tehát azokban az interetnikus környezetekben, ott azért teljesen kézenfekvő az, hogy el tudunk menni színházba, el tudunk menni egy tartalmas előadásra, egyáltalán van, ha néptáncolni akarunk, azt tehetjük meg, hogyha múzeumban szeretnénk menni, azt tehetjük meg. Ha egy könyvesboltba bemegyünk, ott magyar könyvek jönnek velünk szembe. Viszont a szórványban ez nem természetes. A szórványban erőfeszítést kell tenni azért, hogy az ember könyvet tudjon megrendelni, általában ezt online teszi meg az ember, vagy pedig el kell buszozni, tudom én, a nagyanyedieknek Kolozsvárra, vagy a dévaiak is szoktak jönni Kolozsvárra például, de csak itt most csak két példát említettem, ahhoz, hogy egy magyar nyelvű színház előadást lássanak. Na most, miközben ezt elmondom, rögtön ebből ered a feladatunk is, és pedig az, hogy próbáljunk meg nem csak segíteni abban, hogy elbuszozhassanak a nagyvárosokba, ahol ezekhez a kulturális termékekhez hozzájutnak, hanem az is a dolgunk, hogy akár író-olvasó találkozók szervezésével, akár kisebb színelőadásokkal, de akár felolvasó estekkel, ilyen turnék szervezésével tulajdonképpen eljuttassuk ezekhez az emberekhez a kultúrát, akiknek el kell mondanom, hogy akkora élményt jelent, hogyha valaki egy ilyen turnén részt vesz, vagy pedig elmegy egy-két ilyen előadásra, olyan környezetben élvén, ahol azért a kultúrához való hozzáférés mindennapos dolog, egészen megható az, hogy nagyon kis gyerektől, nagyon idős emberig mindenki ott van, hiszen ez az a lehetőség, amikor ő otthon a saját városában, a saját faluában hozzájut ehhez hozzájut a magyar kultúrához. Tehát azt mondom, hogy az igényesség az jelen van mindenhol. Ugyanúgy jelen van az a kategória, aki a kortárs írókat szereti olvasni, a kortárs színdarabokat szereti megnézni, mindaz, aki esetleg az operettet, vagy az operát, vagy egyáltalán bármilyen más populáris, vagy kevésbé populáris műfajt szeret megnézni, meghallgatni. De mondom, a különbség, a nagyon nagy különbség a hozzáférés, és ennek a hozzáférési lehetőségnek a biztosítása viszont a mi feladatunk.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
És hát, tisztelt Hegedűs Csilla, akkor tekintsünk az idei év további részére is, mert hogy ma ünnepelünk, de azért sok mindenre oda kell figyelni a következő hetekben, hónapokban, az év összes napja folyamán. Ugyebár 2019 adicentenáriumi év, ez külön kiemelendő, de emellett önöknek van hagyományos programjuk is, amit az idén is szeretnének folytatni. Itt csak a Kincses Ládánk Erdély című sorozatra gondolok, vagy az Örökségünk őrei fiatalok számára meghirdetett rendezvénysorozat Vetélkedőre, és hát emellett van-e még valamilyen különleges, amelyről feltétlenül szót kell ejtenünk?
Köszönöm, hogy említette ezeket, mert akkor nekem így most már sokkal könnyebb a dolgom. Tehát mi az év elejét mindig azzal kezdjük, hogy összegyűjtjük azokat a kulturális eseményeket, amelyeket szerte Erdélyben szervezett civil szervezetek, önkormányzatok, és ebből kiadjuk a kulturális eseménynaptárt. És ez így lesz az idén is, a hónap végén meg fog jelenni, és hát ebben sok ezer kulturális rendezvény van, és hát ugye ezeket részben támogatja a Communitas Alapítvány is, tehát ez az egyik legfontosabb feladatunk tulajdonképpen, hogy mindazokat a rendezvényeket, amelyeket a helyi közösségek szeretnének megvalósítani, azokat mi lehetőségeink szerint támogassuk. Ez az egyik dolog. Nyilván, hogy a Kincses Ládánk Erdélyt azt a tavaly találtuk ki, mert egyszerűen úgy éreztük, hogy a centenárium évében jó dolog megmutatni azt, hogy mi minden, és az Európai Kultúrás Örökség évében természetesen jó dolog megmutatni mindazt, amit az erdélyi magyarság letett itt az asztalra. És mindezt úgy akartuk, hogy ne a történelemkönyvek vagy a lexikonok oldalaiból kimásolt szövegek legyenek, hanem mutassuk meg, hogy mi az, amit a ma embere értékel, akár Torockóban, akár Boncidában, de a székelyföldi értékekben, pártiumi értékekben is. És akkor a siker volt, hiszen ez megjelent, ugye közös projektje volt az Erdély TV-nek, az RDFM-nek, illetve a Masszolnak, hogy azt kérték tőlünk, hogy ezt folytassuk, úgyhogy következik az, hogy kitaláljuk, hogy az idén milyen helyszínekre fognak ellátogatni az újságírók, és milyen helyszíneket fognak bemutatni. Na most az Örökségünk őrei, hát az idén azt kell mondanom, hogy rekordot döntött, mert hogy több mint 600 diák vesz részt benne szerte Erdélyből. Legnagyobb örömünkre ugye az idén három új megye csatlakozott a projekthez, Szatmár, Háromszék, illetve Bihar megye, tehát nagyváradi örökbefogadott műemlékeink vannak, Szatmár megyeiek, illetve háromszékiek, az újak. De gyakorlatilag minden megye, ahol eddig zajlott a program, folytatta ezt a tevékenységet. Na most az idén tehát számos döntőre fog sor kerülni, és hát a nyertes csapatok három szám szerint a székelyföldi, a középerdélyi, illetve a szórványbeli döntő nyertesei, azok továbbra is egy brüsszeli kiránduláson vesznek részt. Na most az érdekes az, hogy ez a program, ez most már tényleg egy mozgalommá alakult, mert nem tudom kinyitni a Facebookot, anélkül, hogy ezek a gyerekeknek a munkája ne jönne velem szembe, de ami még ennél is fontosabb, az egy olyan érzékenységnek a kialakulása, ami számomra döbbenetes. egy kolozsvári csapatról beszélnék most, de láttam ilyen példát másutt is, amikor ezek a gyerekek örökbe fogadták a ferences kolostort, és karácsonykor, mert a ferences kolostor körül mindig szoktak emberek lenni, nehéz sorsú emberek, akiknek élelemre, ruhára van szükségük, egyszerűen megbeszélték a szüleikkel, és meleg ételt osztottak a rászorulóknak több napon keresztül. Na most azok a fiatalok, akik összekapcsolják a ferencesek munkáját, a ferencesek életvitelét, a környezettel, amiben vannak, mert tudják, hogy ott ülnek össze a szegény sorsú emberek, és tesznek ezért, ezek a gyermekek igazán méltó ősdői lesznek a mi örökségünknek. Amivel még foglalkozni fogunk az idén, viszont az nagyon hangsúlyosan az Európai Uniós választásokhoz kapcsolódik, hiszen az a feladatunk, hogy mindazok a támogatások, amikről mostanáig beszéltem, amelyeknek köszönhetően a 100 épületünk felújult, biztosítanunk kell, hogy ezek a támogatások a jövőben is legyenek. Hiszen, ahogy ön is mondta, nagyon sok még a teendő. És akkor készülünk az európai parlamenti választásokra, bátorítjuk az embereket, megkérjük az embereket, hogy menjenek el szavazni, hiszen ha egy erős erdélyi magyar képviselet van Brüsszelben, az az erős európai parlamenti képviselet ki tudja harcolni ezeknek a támogatásoknak a folytatását, ami azt jelenti, hogy mindannyiunknak jó lesz, nem csak kulturális szempontból természetesen, hanem minden egyéb szempontból, hiszen azt szeretnénk, hogyha egy méltó életet, egy gyarapodó életet tudnánk itthon élni a szülőföldünkön. És akkor nyilván, hogy van a nagyon sok magyar nap és egyéb kulturális rendezvény, aminek a szervezésébe szerte Erdélybe besegítünk, ott, ahol kérik ezt tőlünk.
Ha már az örökségünk őrei sorozatról, vetélkedőről, ifjúságról beszéltünk, hát köztudott az, hogy műemlék épületeket fogadnak örökbe, és azoknak a sorsát igyekeznek is intézni, többek között amellett, hogy szegény sorsú embereken segítenének. Na már most megint borzolgatja a kedélyeket két helyszín, mégpedig ugyebár Temesváron van gond, amikor a magyar intézmények épületéből szállodát szeretnének létrehozni. Egy olyan házból, amelyet a temesvári magyarság házaként építettek, és így is van telekelve, ha jók az információim. És Aradon is gondok vannak a műemléképületekkel. Mennyiben tudnak ezen a helyzeten valamelyest segíteni, vagy ez kizárólag a helyi önkormányzatnak a hatásköre?
Sajnos a visszaszolgáltatásokkal kapcsolatban ugye óriási előrelépések történtek, talán kezdeném innen, viszont azt látjuk, hogy a román állam milyen vállalásai voltak, mielőtt csatlakoztunk volna az EU-hoz, és állandóan megakadályozza bizonyos épületeknek a visszaszolgáltatását, illetve nem hajlandó elismerni a jogfolytonosságot, és ez történt például a temesvári magyar ház esetében, sőt átjátszották egy olyan üzletembernek, aki most ott szállodát próbálna csinálni. Ezzel párhuzamosan nyilván, hogy a temesvári magyarságnak nem ez az egyetlen olyan helye, ahol ő találkozik, és ahol tulajdonképpen a közösség az életét éli. Mindenképpen most azért az zajlik, hogy megpróbálják megakadályozni azt, hogy abban az épületben szálloda működhessen, és hogy továbbra is tudjon ott működni a Románia Magyar Demokrata Szövetség, illetve azok a szervezetek, akiknek még ott van a helyszíne, a telephely a helyszíne. Na most visszatérve arra, hogy számos probléma van, igen, számos probléma van, és nem csak ott. Tehát sorolhatnák még azt, hogy a székelyföldi románok fóruma az mindenféle befektetést megpróbál megakadályozni Székelyföldön. Most éppen tudom, hogy nem kimondottan kultúra, de azért éppen egy stadion felújítását próbálják megakadályozni. Beszélhetünk arról, hogy Dán Tanász 5 percenként különböző dolgokat beperel. Nekünk az a dolgunk, hogy mindezekről a dolgokról értesítsük az európai közvéleményt, és megpróbáljunk egy olyan Európai Uniós törvényt kiharcolni, amely tulajdonképpen megállítja ezt a folyamatot, hiszen úgy látszik, hogy nagyon sok esetben nagyon komoly ápofátlanodás esete forog fent. Azért egy percre térünk vissza erre a mai napra, és arra, hogy Erdély szerte ünnepelnek. A mai napon, mint az elmúlt hét esztendőben, Kolozsváron, az RMDF központi rendezvényén a kortárs alkotókat ünnepeltük, és így lesz ez az idén is. És az idei év újdonsága, hogy amellett, hogy irodalom, képzőművészet, előadó művészet kategóriában díjazzuk azokat, akik hozzátettek valamit, és nem keveset az erdélyi magyar kultúrához. Az idén egy újdonsággal jelentkezünk, pontosan azért, mert úgy gondoljuk, hogy az erdélyi magyar kultúrát másoknak is ismerniük kell. Konkrétan azoknak az embereknek, akik velünk együtt élnek, de nem beszélnek magyar nyelven. És éppen ezért egy negyedik díj kategóriát is létrehoztunk, a műfordítóét, és olyan embereket fogunk díjazni ebben a kategóriában, akik tettek azért, hogy az erdélyi magyar irodalom, az erdélyi magyar kultúra egyáltalán román nyelven is elérhetővé, megismerhetővé váljon. Hiszen nagyon fontos a számunkra, hogy valamilyen szintű dialógus kialakuljon, és itt csatolok vissza arra, amit ön mondott, hogy mindenhol balhé van. Én úgy gondolom, hogy valahol el kell kezdenünk ezt a párbeszédet. Ugye mi próbáltuk a tavaly is, próbáltuk az elmúlt 30 esztendőben, nagyon nehezen megy. De hogyha az emberek megértik, megismerik és megértik a mi kultúrákat, megértik a mi gondolkodásmódunkat, akkor lehet, hogy ki tudunk alakítani egy olyan közös alapot, ami aztán a további ügyeinkben is megfelelően segít majd.
Megelőzte a kérdésemet, mindenképpen rátértem volna a beszélgetés végén, és ezt hagytam volna habatortaként, ezt a ma esti rendezvényt, amely ugyebár Kolozsváron a Sétatéri kaszinóban kerül megrendezésre, és díjátadó gála lesz. Na már most azért beszéljünk elismerésekről is, hogyha már e tekintetbe terelte a beszélgetés fonalát, mert hogy azért van itt örömteli dolog is. Például a Sepsiszentgyörgyi Magma Kulturális Művészeti Kiállítótérnek a Kitartása Kultúrában díj átadása, amelyet az Országos Kulturális Alap ítélt oda, és egy önhöz igencsak közel álló csoportnak a programja is szerepelt a jelöltek közül, mégpedig a Kastély Erdélyben program sorozat, amelyet a Pont csoport vitelezett ki. Ők sajnos nem részesültek díjba, de azért ez is jó dolog, én úgy gondolom, nem?
Így van, a magmások tevékenysége az messze földön híres. Egy nagyon-nagyon érdekes projekt volt, azt hiszem 2011-ben alakultak, ha nem csalódom, és azóta, hát én gyakorlatilag nagyon ritkán vagyok úgy Sepsiszentgyörgyön, hogy nem mennék be a főtéren a galériájukba, és hát ők azért az a kiállítótér, az a kulturális projekt, amiről, ha nem csodom, a New York Times is írt, hogy oda érdemes ellátogatni, és pontosan nagyon érdekes az, hogy ők is tulajdonképpen próbálják a két kultúra közötti átjárhatóságot, a közös kulturális alkotás lehetőségét körüljárni. Úgyhogy mindenképpen nagyon megtisztelő az, hogy az Africene is a Román Kulturális Alap elismerte a tevékenységüket, és én úgy gondolom, hogy az azért egy komoly fejlemény már, amikor a nemzetközi díjak után mégiscsak Bukarest is felfigyel arra, hogy Székelyföldön, Sepsiszentgyörgyön van egy komoly értékalkotó közösség.
Van itt egy másik igencsak bizakodásra okot adó esemény, mégpedig visszatérve arra, hogy létezik-e anyországi és határon túli kultúra, mármint hogy különbség van-e közöttük. Ugyebár a magyar kormány támogatása felhasználásával kulturális oktatási központokat hoz létre az RMDS, Kolozsvárat és Nagyváradon. Ez azt hiszem, hogy az önök hatáskörébe tartozik, igaz?
Az iskola alapítvány az, aki pályázott és elnyerte a támogatást. Mindenképpen két nagyon-nagyon fontos projektről van szó. Tehát ugye Kolozsváron is, Nagyváradon is létezik színház, léteznek Kolozsváron nyilván opera is, léteznek különböző kulturális intézményeink, azonban ilyen nagy léptékű helyszín, ha úgy tetszik, épület, de egy ilyen nagy léptékű közösségi tér tulajdonképpen nagyon hiányzott Kolozsváron is, és nagyon hiányzott Nagyváradon is. Tehát mi nekünk mind a két helyen az a célunk, hogy tulajdonképpen segítsük a Nagyvárad, illetve a kolozsvári magyar közösséget abban, hogy minél több kulturális termékhez, ha úgy tetszik, jusson hozzá, hiszen mind a két helyszín nem egy bezárt épület lesz, hanem pontosan két óriási még egyszer magyar kulturális tér. Nyilván, hogy a projekt mérzelején van, de mindenképpen a tervezés az beindult, és én szerintem, tehát én már csak nagyon várom azt, hogy tényleg megnyíljanak a kapui, még egyszer Nagyváradon és Kolozsváron is, mert teljesen biztos vagyok abban, hogy itt olyan pezsgő magyar élet lesz, hogy az egyszerűen csodálatos.
Június 1-én is Csíksomjón valószínűleg, hogy nagyon pezsgő magyar élet lesz, annál is inkább, mert hogy Ferenc pápa látogat első ízben Székelyföldre. Sajnos második János Pál pápa elhunyt egyházvezetőnek nem adatott meg, hogy ide látogasson. Ezúttal ünnep lesz Csíksomjon. Tisztelt Hegedűs Csilla, ugyebár feszült hangulatban vettük tudomásul, hogy a csíksomjai búcsú nem került fel a UNESCO örökségvédelmi listára. Ez az esemény, és bizonyára a hatalmas tömeg alapja segíthet-e az ügyön, és egyáltalán hogyan értékelik ezt a fontos eseményt, mármint hogy Ferenc pápának a Székelyföldre látogatását?
Ez egy óriási diplomáciai siker, és ezúton is szeretném megköszönni mindenkinek, aki ebben segített, és kiemelten azoknak a székelyföldi embereknek, és hadd nem mondjak nevet, akik elmentek Rómába nem egyszer, nem kétszer, és meghívták Csíksomjóra a pápát. Tehát az ember életében egyszer van egy ilyen esemény, és tudom azt, hogy sok százezer ember készül Csíksomjóra. Na most nyilván, hogy sokan azt szerették volna, ha a pápa a csíksomjói búcsú alatt jön el hozzánk Erdélybe, viszont ez így alakult, tehát a pápa látogatás az nem esik egybe a csíksomjói búcsúval. Ugye természetesen szóba került a két ünnep összevonása, de a ferences rendtartományi a végső szó pedig nem akart megszakítani egy sok évszázados hagyományt. Viszont mindkét esemény hihetetlenül értékes a Kárpát-medencei magyarság számára, és mindkettőből erőt meríthetünk. És a katolikus tanítás szerint ugye mind a pápa látogatáskor, mind pedig a somjai búcsón való részvételkor teljes búcsút nyernek a hívek. Na most a pápa látogatás az azért is egy különleges esemény, mert miközben a csíksomjai búcsúra ugye egyetlen egy ember hívnak meg a szónokot, a pápa látogatásra viszont meghívnak egyházi előjárókat, politikai vezetőket, és így lehetőség lesz arra is, hogy a mi közösségünk számára fontos kérdésekről beszéljenek, legalábbis ez az, amiben én reménykedek. Na most Nyilván, hogy a mi erdélyi magyar közösségünknek számos olyan gondja van, amiről kellene tudjon a pápa. Ide tartoznak ugye a visszaszolgáltatások gondjai, elég, hogyha a katolikus vizeken maradunk és a Bátyányomról beszélünk, de ide tartozik nyilván az is, hogy a román állam meg a román kormány, pontosabban Dacian Csolos által vezetett román kormány megakadályozta azt, hogy a Csíksomlyói Búcsút felvegyék a világörökségi listára. Most miközben ugye a hivatalos román narratíva azt mondja, hogy ők nem akadályozták meg, mégis nem ismerik el tehát a mi kulturális örökségünket, és én örömmel fogom azt nyugtázni, amikor a teljes román média arról fog szólni, hogy a nem létező Székelyföldön a nem értékelt Csíksomlyóra látogat el a pápa. Szóval innen tovább nem lehet azt mondani, hogy nincs Székelyföld, és nem lehet azt mondani, hogy Csíksomlyói búcsú nem a legfontosabb Kárpát-medencei búcsújáró hely. Tehát szerintem ez már önmagában egy hihetetlen a fontos lépés. És még egyszer nagy köszönet azoknak, akik ezt elérték.
És hát diplomáciai szabályok szerint, legalábbis laikus számára, mint ami én vagyok, kötelező módon magasrangú román politikusok is elkísérik esetleg, vagy szabályszerűen Ferenc pápát Csíksomlyóra, tehát ők is saját szemükkel fogják látni, hogy miként zajlanak ott az események. Tisztelt Hegedűs Csilla, jó ünneplést, és kellemes napot, kellemes évet kívánok mindnyájunknak a magyar kultúra továbbfejlesztése szempontjából. Önnek pedig ambíciói megvalósítását, hogy a magyar kultúra nagyköveteként majd, ha összejön, akkor Brüsszelben is képviseljen megfelelő módon bennünket.
Hát ezt nagyon-nagyon szépen köszönöm, és áldott, nagyon sikeres, egészséggel teli boldog új esztendőt kívánok, és amennyiben bizalmat szavaznak nekem, én csak annyit mondanék el, hogy én nem Erdélyből mennék el, hanem Erdélyért mennék el, és az íróasztalom ugyanúgy lesz Brüsszelben, mint itthon Erdélyben, tehát ez egy olyan feladat a számomra, ahol úgy érzem, hogy most tenni kell és harcolni kell azért, hogy nekünk itthon jobb legyen. Úgyhogy köszönöm szépen, méltóság teljes ünneplést kívánok mindenkinek, nem csak a Magyar Kultúra Napján, hanem azt kívánom, hogy nagyon jól érezzük magunkat a bőrünkben az év minden napján, és köszönöm szépen.